Tehát Márk evangéliumának a vége, 16. rész, 19. verse. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. A következő vers az Péter első leveléből van, a 3. rész, 22. verse. Tehát 1 Péter 3.22. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. A 3. szakasz pedig a zsidókhoz írt levél, zsidókhoz írt levél 8. részének első 2 verse. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, a szívünk tudja jól, hogy király vagy és nagy úr. Meghajtjuk a mi szívünket te előtted, és imádunk mindazért, amit te végeztél a múltban, és amit te végzel most az életünkben, és amit még fogsz a jövőnkben. És hálás a szívünk nagyon az Úr Jézus Krisztusért, azért, hogy elküldted őt váltságul, ami bűneinkért. Köszönjük azt, hogy ő nem adta föl ezt a munkát, hanem kitartott a végsőkig, és hűséges volt hozzád, és engedelmes, és kereszthalált szenvedett azért, hogy mi ma itt állhassunk, és hogy átvigyen bennünket a halálból az életbe. Köszönjük azt, hogy közösségünk lehet veled, köszönjük ezt a mai vasárnapot, hogy együtt lehetünk, együtt állhatunk te előtted. Add Istenünk, hogy a szívünk összeforjon szeretetben, mint közösségnek, és kérlek azért, hogy legyél közöttünk valóságosan, és a te fenséges jelenléteddel, nem azért, amit mi tettünk, nem azért, amilyenek mi vagyunk, hanem csak is az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezt. Amen.
Hogy most itt állok előttetek, talán azt remélitek, vagy várjátok is, hogy egy olyan igehirdetést tartsak, ami kapcsolódik mindenhoz, amin Ágostonnal átmentünk az elmúlt hetekben. De ahogy hallottuk a felolvasott igéket, én most másról szeretnék beszélni. Ugyanakkor szeretném innét is megköszönni mindenkinek az imádságát, hogy imádságban hordozott bennünket, nem csak az elmúlt hetekben, hanem talán évek óta, és hálát adni Istennek, hogy kegyelmes volt hozzánk, és kegyelmes ezután is. Kérlek benneteket, hogy továbbra is hordozzátok Ágostont imádságban. Aki esetleg nem tudná, 2,5 hete esett át, vesetranszplantáción, vesét kapott, és ez egy nagy változást az ő életében és a mi életünkben is. És ezek a hetek, amik a transzplantáció óta vannak, ezek a legkritikusabbak igazából a kilöködés és a betegség kiújulása szempontjából is. Tehát, hogyha valamiért szeretnétek Ágostonnal kapcsolatban imádkozni, akkor leginkább ez. És itt a hangsúlyt inkább a betegség kiújulására helyezném. Neki sajnos olyan betegsége van, ami az új vesén is kiújulhat, és az is tönkre ment. Isten kegyelmében bízva reméljük, hogy megmarad ez a vese, és éveken át tud jól működni, úgyhogy ezért kérünk imádságot. Hogy miért nem erről beszélek, vagy miért nem erről tartok egy bizonyságtevő igehirdetést, nekem még nagyon friss ez az egész élmény. Nehéz erről beszélni, hogy hogyan is értük meg mi ezt az egész helyzetet. Vannak bennem Zsoltár részletek, amelyek kifejezik a gondolataimat. Nem vagyok még kész arra, hogy erről beszéljek. Talán majd egy másik alkalommal. Ez az egyik indok, ami miatt nem erről beszélek most, vagy nem ezzel kapcsolatos igehirdetést tartok. A másik pedig az, hogy tudtam, hogy a mai napra vagyok beosztva. Már hónapokkal ezelőtt tudtam, és körülbelül 2 hónapja elkezdtem gondolkodni, hogy mi is legyen a mai téma. És kinyitottam a naptáramat, és hát láttam, hogy még Pünkösd előtt vagyunk. És Pünkösd előtt 10 nappal volt egy olyan esemény, ami talán a hitéletünkben nem kap olyan hangsúlyt, mint akár a Pünkösd, a Húsvét vagy a Karácsony. Ez az esemény pedig az Úr Jézusnak a mennybe menetele. Hát esetleg ezen mindenki elgondolkodhat, tényleg így van-e, hogy nem kap olyan hangsúlyt az életünkben, vagy a hit életünkben, akár egyénileg, akár közösségileg, hogy az Úr Jézus a mennyben, az Atya jobbján van. Hogy mi lehet ennek az oka? Talán az, hogy ez a nem látható világhoz tartozik már. Tehát nem egy kézzel fogható valóság. Az Úr Jézus erre a földre született, ezt ünnepeljük karácsonykor, azt ugye tudjuk képzelni. Húsvétkor értünk, keresztet szenvedett, és föltámadt. A pünkös pedig az egyháznak a születésnapja, itt vagyunk, kézzel fogható valóság vagyunk. De az, hogy az Úr Jézus a mennyben van, azt valahogy nem tudjuk megfogni. Tehát amikor így 2 hónappal ezelőtt elkezdtem gondolkodni, hogy mi is legyen a mai téma, akkor látva azt, hogy pünköshöz közeledünk, én ezt választottam, hogy ma az Úr Jézus mennybe menetéréről gondolkodjunk egy kicsit, mi együnk el abba, hogy mi is ennek a jelentősége. Egyrészt üdvtörténetileg, másrészt a személyes életünkre vonatkozólag. Milyen jelentősége van annak, hogy az Úr Jézus fölvitetett a mennybe. Aztán amikor még erről gondolkodtam, a végső indítást az egyéni bibliaolvasásom adta meg. Ágoston műtétjének a napján a 24. Zsoltárt olvastam, és a korai egyház ennek a Zsoltárnak az utolsó 4 versét úgy értelmezte, mint ami az Úr Jézus mennybe menetelét, mennybe való belépését írja le. Ez a 24. Zsoltár 7., 8., 9., 10. versei, és kicsit képzeljük el, amit majd felolvasok úgy, mintha az Úr Jézus felvitetésekor az ő kísérletében lévő angyalok, nyilván ez egy értelmezés, amit el fogok mondani, és a mennykapuját őrző angyalok párbeszédet folytatnának eképpen. Tehát az Úr kísérletében lévő angyalok ezt mondják. Emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. És mit mondanak a ajtó őrizői? Kicsoda ez a dicsőség királya? És a válasz? Az erős és hatalmas Úr. Az erős, hadakozó Úr. Ugye az Úr Jézus halálával, feltámadásával legyőzte a bűnt, a halált és a sötétség erőit. És utána, feltámadása után 40 nappal felvitetett a mennybe. Ez a 7. és 8. vers. Utána a 9. és 10. szinte megismétli szóról szóra ezt a párbeszédet, csak más a befejezés. Tehát újra ezt halljuk. Emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Amikor ezt a Zsoltát olvastam Ágoston műtétjének a napján, akkor dőlt el úgy végleg a szívembe, hogy akkor én erről szeretnék beszélni, az Úr Jézus mennybe meneteléről. Magát az eseményt 3 újszövetségi könyv örökíti meg, amit felolvastunk Márk evangéliumának a vége. Márk nagyon röviden magáról a tényről tudósít. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, mármint az apostoloknak, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Lukács ennél többet árul el nekünk, leírja a mennybe menetel helyszínét és körülményeit is. Ezután, vagyis miután megbízást adott az apostoloknak arra, hogy megtérést és bűnbocsánatot hirdessenek minden nép között, kivitte őket, mármint az apostolokat Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Tehát a mennybe menetel helyszíne az Betánia közelében van, majd mindjárt látni fogjuk az Olajfák hegyéről történt, és úgy emeltetett fel az Úr Jézus, hogy közben áldotta az apostolokat. Végül az apostolok cselekedeteiben szintén Lukács ezt írja. Miután ezt mondta, szintén az apostoloknak, hogy erőt kaptok és tanúim lesztek a föld végső határáig, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről. Tehát ezek a mennybe mentelnek a körülményei. 40 nappal húsvét után az olajfák hegyéről történt Krisztus felemeltetése Betánia közelében. Áldotta a tanítványokat, miközben felemeltetett, és a tanítványok szeme elől felhőt akarta el a mennybe felvett Úr Jézust. Mi a jelentősége az Úr Jézus mennybe való felvételének? Az, hogy ő az Atya jobbjára ült. Ugye ezt olvastuk Márk evangéliumában, de az Új Szövetség számos helyen megemlékezik erről a tényről, hogy Jézus, a feltámadt, dicsőségben föltámadt Krisztus, az Atya jobbján van. Márk evangéliumától kezdve a Jelenések könyvéig bezárólag sok helyen olvashatunk erről. A Jelenések könyvében maga az Úr Jézus mondja önmagáról, hogy ő az Atya trónján ül. Jelenések könyve 3. rész 21. versében ezt mondja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Szintén a Jelenések könyve a 7. rész 17. versében úgy beszél a mennybe fölvett Krisztusról, mint a megöletett bárányról, aki az Isten trónjának közepette van. Tehát az Atya őt az ő királyi székébe, trónjára emelte föl. És mi következik mindebből? Nagyon röviden megfogalmazva az, amit Péter apostol a pünkösdi beszédében mond, hogy úrrá tette őt az Isten. Jézus Krisztus Úr. A 103. Zsoltárban a 19. vers ezt mondja az Isten királyi székéről. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Tehát az Isten királyi széke mindenek fölött van, láthatók és láthatatlanok fölött, az egész teremtés fölött. És az ő uralkodása mindenre kihat, láthatókra és láthatatlanokra is. A bukott emberiségre is, a bukott angyali világra is, magára a sátánra is. Ennek az egész teremtett világnak nincs olyan szeglete, amely kivonhatná magát az Isten uralma alól, és szabadon működhetne. Tehát akár az emberi gonoszságról, akár az ördögi gonoszságról lenne is szó, bizonyos korlátok között működhet, mert Isten uralma alatt van az egész teremtett világ. És azáltal, hogy az Úr Jézust, az Atya, az ő trónjára emelte, mindent az Úr Jézus lábai alá vetett. Az ő uralma alatt van, hogy önmaga is mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Péter apostol ezt fogalmazza meg, amit felolvastunk igét, a első levelének 3. rész 22. versében. Miután felemeltetett a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. És itt nem csupán az Istenhez hű szent angyalokra, mennyei erőkre, hatalmasságokra kell gondolni, akik egyébként is szolgálták magát az Úr Jézust és imádták. A zsidókhoz írt levél első versei között találjuk azt, hogy mikor Isten bevezeti ebbe a világba az ő fiát, akkor imádják őt az Isten angyalai mind. Tehát ezzel nem volt probléma. Itt ebben a részben Péter kifejezi azt, hogy nem csak az Istenhez hű szent angyalok vannak Krisztus alávetve, hanem azok is, amelyek elpártoltak Istentől, a bukott angyalok, fejedelemségek, hatalmak és erők is, beleértve magát a sátánt is. Erről ír Pál apostol is az Efézusi levél első rész 20. 22. verseiben. Feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségem, és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, és minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá. Tehát az egész teremtés, a bukott világ is Krisztus lábai alá van vetve. Akkor is, ha ma még van bizonyos szabadsága a gonosz erőinek, hogy működjenek ebben a világban. A láthatóban is, a nem láthatóban is. Tehát nem látjuk még, hogy minden Krisztusnak engedelmeskedne. És az egész teremtés Krisztusnak hódolna. De maga a tény, az valóság. Minden az ő lábai alá van vetve. Ezt a kettősséget, hogy minden a lábai alatt van, de ezt még nem látjuk, hogy minden neki engedelmeskedne, fogalmazza meg a zsidókhoz írt levél 2. rész, 8. verse. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Tehát a gonoszságnak még van bizonyos mértékű szabad mozgása ebben a világban. Az ördög még szerte járhat, keresve, hogy kit nyeljen el, kit tévesszen meg, ahogy Ádámot és Évát is megtévesztette. Az ember visszautasíthatja az Isten szeretetét, uralmát az ő élete fölött, és megvalósíthatja az álmait, amelyek esetleg Isten ellenes álmok. Felépítheti Isten ellenes birodalmát, a politika, a gazdaság, akár a vallás terén is. Új Babilont építhet ma is az ember bizonyos korlátok között. Tehát van még szabad mozgása az emberi és az ördögi gonoszságnak is. De minden Krisztus uralma alá van vetve. És egyszer eljön az a nap, amikor Isten véget fog vetni az Isten ellenes gonosz erők működésének. A láthatókban is, és a láthatatlanokban is. Be fog teljesedni a 110. Zsoltár 1. versének szava: ülj a jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. A legyőzött ellenség van a győzedelmes király lába alatt, mint egy zsámoly. És ez egyszer be fog következni. Maga az Úr Jézus erre vár a zsidókhoz írt levél tanúsága szerint. Ha megtalálom. Várván immár, míg lábainak zsámolyául vetetnek az ő ellenségei. Ez a 10. rész 13. verse. Tehát ez egyszer be fog következni, hogy zsámolyul vettetnek az ő lábai alá az ő ellenségei, amelyek tulajdonképpen a megváltott emberiség ellensége is. És ez ránk nézve mit jelent? Leginkább az, hogy mi magunk is Krisztus által meg vagyunk szabadítva a sötétség hatalma erői alól. Ugye azáltal, hogy az emberiség elpártolt az Istentől, kiszolgáltatta magát a sötétség erőinek. És a Kolossi levélben Pál apostol azt írja, hogy mindazok, akik a Krisztuséi már, azokat Isten megszabadította a sötétség hatalmából, és átvitte az ő szeretett fiának országába. Tehát azok, akik a Krisztuséi, felszabadultak már a sötétség erőinek uralma, hatalma alól, és a Krisztus országához, Krisztus uralma alá tartoznak. A sátánnak és angyalainak nincs már fölöttünk hatalma. Meglettünk ez alól szabadítva. Küzdelmünk van még a sötétség erője ellen, de nem vagyunk kiszolgáltatva az ő ereiknek. Ugye jól ismert igerész az Efézus levél 6. rész 12. verse. Nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát ez a küzdelem minden Krisztusban élő ember életében valóság. Tehát ezt nem lehet megúszni. De ez a küzdelem nem reménytelen küzdelem. Nem vagyunk kiszolgáltatva a sötétség erőinek, ami azt jelenti, hogy van hatalmunk ellenállni a hitben ezeknek a kísértéseknek. Ugye Jakab levelében a 4. rész 7. versében ezt olvassuk, álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Nincs uralma fölöttünk. A sötétség hatalma alól meg vagyunk szabadítva. Hogyan álljunk ellene a sötétség erőinek? Ahogyan Krisztus is tette. Az Isten igéjével, az Isten igéjébe vetett hitünkkel. Pál apostol a hitet, mint egy pajzsot írja le, amit fel tudunk tartani a gonoszság, vagy a gonosznak minden tüzes nyila ellen, amely ránk céloz és lángba akarja borítani az életünket. De a hit pajzsa, azt írja Pál, megoltja a gonosz minden tüzes lángoló nyilát, amely minket támad. Ezért az Isten igéjével, abba vetett hittel tudunk ellenállni, és elfut tőlünk. Ugye mi történt az Úr Jézus kísértése után? A sátán elhagyta őt, mert ellenállt a kísértésnek. Ugyanezt történik velünk is. Nem vagyunk már kiszolgáltatva a sötét erők hatalmának. Mi van azonban azokkal, akik még nem a Krisztuséi? Akik még mindig a sötétség hatalma alatt vannak. Akár talán közöttünk is van olyan, aki még visszautasította, vagy nem fogadta el, vagy nem is tudott róla az Isten szeretetét, az Isten uralmát. Ugye Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. János első levele, 3. rész, 8. vers. Ezt maga a kereszt halála is megvalósította, de személyesen mindannyiunk életében az ördög munkáit le akarja rombolni. És azért jött, hogy megkeresse, aki elveszett, aki elpártolt és eltávolodott az Istentől. Aki esetleg úgy ül itt, hogy még nem a Krisztusé, azt Krisztus keresi. És őt is az Atya ki akarja menteni a sötétség hatalmából, és át akarja vinni szeretett fiának országába, uralma alá. Tehát, hogyha valaki úgy ül itt, hogy még nem a Krisztusé, de érzi, hogy ebben a világgal valami baj van. Mert ebben olyan erők is működnek, amelyek tönkreteszik a világot, az életünket, szinte minden területen. A családot tönkretehetik, egy társadalmat, egy gazdaságot, mindent. Vagy ha valaki érzi azt, hogy a saját életével baj van, ha átéri napról napra, hogy a bűneiben elveszett, őt Krisztus keresi, és ki akarja menteni ebből a helyzetből. És a Krisztus, aki az Atya Isten jobbján van, ő a szabadító. Ő szabadít meg a bűnből, a halálból, a sátán hatalmából. Éppen ezért a római levél szavait idézném ezzel kapcsolatban. Ha valaki átéli elveszett voltát, reménytelen voltát, és szabadulni akar, mit tegyem? Ha a száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ugye az, akit lesújtanak a bűnei, szabadulni akar, ez maga az üdvösség. Isten kiszabadít a bűnből, a halálból, a sötétség hatalmából. Mi kell ehhez? Az első az, hogy Úrnak vallod Jézust. Erről beszéltem, hogy Jézus Krisztus Úr. Az ő lábai alá van vetve minden látható és láthatatlan. És ha hiszed, hogy őt Isten föltámasztotta a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát hinnünk kell Krisztus föltámadását, és el kell ismernünk, és vallanunk kell, hogy Jézus Krisztus Úr. Igen ám, de ezt a hitet Isten adhatja meg mindannyiunk számára. Tehát az, hogy higgyük, hogy Krisztus föltámadta halálból, az, hogy higgyük, hogy ő Úr, Ezt Isten ajándékaként tudjuk megkapni az életünkben. Pál apostol az 1 Korintus 12-ben azt mondja, hogy senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Ugye magát a szavakat bárki ki tudja mondani, hogy Jézus Úr. De a szívében, szívéből vallani teljes meggyőződéssel, hogy Jézus Úr, az csak a Szentlélek által lehetséges. Tehát először is, ha valaki üdvözülni akar, kérje Istent, hogy ezek az igazságok megszülessenek az ő szívében is. Ezek a felismerések, hogy Jézus föltámadt a halálból. Az Atya jobbján van, ő az Úr, ő a szabadító. És hogyha valaki erre a felismerésre jutott, akkor hívja őt segítségül. Róma 10.13. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ő azt megszabadítja. Tehát Jézus Krisztus Úr, ő a szabadító, és általa van üdvösségünk. De mit jelent üdvözülni? Megszabadulni az ítélettől, megszabadulni a bűntől, a haláltól, az ördög hatalmából. Hogyan szabadulunk meg a bűneink miatt ránk váró ítélettől? Úgyhogy a bűneinkre bocsánatot kapunk Istentől. Felmentést kapunk a bűneink alól, és ezért már nem vár ránk az ítélet. De hogyan nyerjük el a bűneinknek a bocsánatát? Krisztus vére által. Ugyancsak a zsidókhoz írt levélben olvasunk egy mondatot. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Vagy vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben is a bűnbocsánat össze van kötve a vér kiontásával. És itt a bűnökért hozott áldozat véréről van szó. Az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. Ugye az Ószövetségben az áldozati állat vére által végzett engesztelés hozta meg a bűnbocsánatot annak, aki megbánta a bűneit, és kérte a engesztelés elvégzését. Nyilván volt egy papság, aki erre Isten által fel volt hatalmazva. Tehát a vér által megtisztulva nyerte el az ószövetségi ember is bűneinek a bocsánatát. És az Új Szövetségben sincs ez másképp. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán ezt mondja. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tehát Krisztus vére, ami bűneink bocsánatára ontatott ki. Mit jelent a bűnök bocsánatá? Szó szerint ott azt szerepel, hogy a bűnök elengedése. Tehát, hogy Isten elengedi a bűneinket. Nem emlékezik már meg róluk. Másrészt, ebben a mondatában az Úr Jézusnak, hogy sokakért kiontatik, itt nem egy jövő idő szerepel, hanem egy folyamatos jelen idő. Ki van ontva az én vérem a bűnök bocsánatára? Bár még a kereszt halál előtt mondta ezt. De ez folyamatosan jelen van a lehetősége a bűnök bocsánatára. Attól kezdve a mai napig és egészen végig, amíg ember él a Földön. Krisztus vére által elnyerhetjük bűneink bocsánatát. De hogyan részesülünk Krisztus vére által a bűnbocsánatban? Miért engedi el Isten a mi bűneinket Krisztus vérére való tekintettel? Azért, mert Krisztus vére képes a mi szívünket, lelkiismeretünket minden bűntől megtisztítani. A zsidókhoz írt levél 9. rész 14. verse és a 10. rész 22. verse is erről beszél, hogy a szívünk, a lelkiismeretünk Krisztus vére által tisztul meg a bűntől. Krisztus vére eltörli a bűnöket. Erre az ószövetségi áldozatok nem voltak alkalmasak. A zsidólevél 10. rész 14. verse azt írja, lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket. Tehát az ószövetségi áldozatok vére nem volt képes bűnöket eltörölni. Egyfajta rituális, külső tisztaságot hozott az áldozat bemutatójának, de valóságos tisztulást nem hozott az ószövetségi áldozati rendszer. Krisztus azonban azért jelent meg az idők végén, olvassuk a 10. Zsidó 10.26-ban, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tehát az ő vére eltörli a bűneinket, megtisztít valóságosan a bűntől. Én ezért szeretnélek benneteket arra kérni, hogy ne mondjuk azt, hogy az Úr Jézus vére elfedezi a bűneinket. Az ószövetségi áldozatok vére nem volt képes eltörölni, csak elfedezni a bűnt, eltakarni, betakarni. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ezek erőtlenek voltak ilyen szempontból, hatástalanok. De az Úr Jézus vére eltörli a bűnt, megtisztít. És hogyha ezért azt mondjuk, hogy az Úr Jézus vére elfedezi a bűneinket, akkor igazából az ószövetségi áldozatok szintjére hozzuk azt, amit ő értünk hozott. Eltörli a bűnt, és megtisztít valóságosan minden bűntől. Két következményt hagy mondjak még azzal kapcsolatban, hogy az ószövetségi áldozatok bizonyos értelemben hatástalanok voltak, és Jézus új szövetségi áldozata pedig hatásos. A Zsidó levél 9. rész 8. verse pont emiatt, hogy az ószövetségi áldozatok nem törölték el a bűnt, írja azt, hogy nem nyílt még meg a szentek szentjébe vezető út. El volt egy függönnyel zárva mindenki elől, majd mindjárt rátérek arra, hogy egyedül a főpap elől évente egyszer nem volt elzárva az ószövetségi szent sátor szentélyének szentélye. De azért, mert hatástalanok voltak az ószövetségi áldozatok, ezért ez el volt zárva minden ember elől. Viszont a zsidó levél 10. rész 19. verse pedig azt mondja, hogy Jézus vére által bizalmunk van a szentélybe bemenni. Tehát az ő vére, mivel megtisztít minden bűntől, lehetővé teszi, hogy az Isten színe elé járuljunk. És hogyha Jézus vére megtisztít minden bűntől, akkor Isten elengedi a bűneinket. Megbocsátja a bűneinket. Tehát ez az elengedésnek a görögben a leírása, vagy a bűnbocsánatnak a leírása, elengedi a bűneinket. És nem emlékezik meg azokról. Zsidó 10.17. Ugye az új szövetségnek a lényege, hogy Isten nem emlékezik már többé meg a bűneinkről, mert Krisztus vére azoktól megtisztít. Mit tegyünk tehát, ha még nem vagyunk a Krisztuséi? De a bűneink megterhelnek. Ha napról napra átéljük, az, hogy elveszettek vagyunk. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Megtisztul a bűneitől. Uram Jézus, a te véred által tisztíts meg az én szívemet, az én életemet. Azt olvastuk még a Zsidó 8 első két versében, hogy olyan főpapunk van, aki az Isten királyi székének a jobbjára ült. Az Ószövetségben az Isten királyi székét a Szent Sátor belső részében lévő frigyláda fedele jelképezte. A szövetség ládája fából készült, és kívül belül arannyal bevonták, de a felelét a színaranyból csinálták. A zsidó hagyomány szerint tenyérnyi vastag színaranyból. Azért, mert az az Isten királyi széke volt. A főpap évente egyszer az áldozati állatok vérével mehetett be ide, egyedül ő. Azért, hogy az Isten királyi székénél engesztelést végezzen. És az áldozatok vére által tisztulást szerezzen önmagának és az egész népnek. Tehát ez az Isten királyi székénél történt. Nyilván ez nem a valóságban, az mennyben van. De azt jelképezte. Na most az új szövetségben azt olvastuk, hogy az Úr Jézus nem egy kézzel csinált templomba ment be, hanem a valóságos szentélybe, a mennybe, az Isten királyi székéhez. És ő, mint főpap, ott végez engesztelést, és ott szerez tisztulást mindazok számára, akik ő hozzá folyamodnak az ő bűneikkel. Ugye ezt olvastuk a Zsidó 8 első két versében, és nagyon érdekes, ahogy ez a rész kezdődik. Azt mondja a szerző, a levél szerzője, hogy mindabban, amit eddig elmondtam, az első hét fejezetben, ez a legfontosabb, amit most mondok. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Annak a szentélynek és igaz sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Tehát úgy mutatja be az Úr Jézust, eddig úgy beszéltem róla, mint Úrról, de most úgy mutatja meg, mint a szentélynek a szolgáját, főpapi szolgáját, aki ott a szentélyben főpapként szolgál. A 9. rész 24. verse hasonló módon ír. Nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be, ugye a szent sátor volt ez a másolat, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát Isten színe előtt jelent meg értünk, mint főpap, hogy engesztelést végezzen, ami bűneinkért az ő vére által, vagyis tisztulást szerezzen bűneinkből a mi számunkra. Tehát egyrészt Jézus Krisztus Úr alá van vetve minden neki, és várja, hogy lábai zsámolyául vettessen minden ellensége. Ugyanakkor ő a mennyei szentély szolgálja, aki értünk főpapi szolgálatot végez. Miben áll ez a szolgálat? Egyrészt esedezik értünk, másrészt engesztelést végez az ő vére által értünk. A zsidókhoz ért, ez volt az ószövetségi főpapnak a szolgálata is. Engesztelést végzett önmagáért, ugye Jézusnak erre nincs szüksége, mert bűn nélkül való volt, és a népért. A népért Krisztus az ő vérével végez engesztelést. És az ószövetségi főpap is az engesztelés napján megvallotta a nép bűneit, és kérte az Isten bocsánatát ezekre a bűnökre, a bűnök elengedését az engesztelő áldozat vérére való tekintettel. Hogyan vonatkozik ez most az új szövetségben ránk? A Zsidó 7.25 ezt mondja Jézusról. Mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék értük. Az Úr Jézus Isten fia öröktől fogva van, nem fog meghalni. Örökké él, hogy esedezzen értünk. Nyilván itt a bűneinkkel összhangban szeretnék most arról beszélni, hogy esedezik értünk, ami bűneink bocsánatáért. Hogy Istennél, ha bűneinkkel elé járulunk, irgalmat és kegyelmet találjunk, ahogy a Zsidó 4-ben erről olvasunk. Tehát Krisztus ezért esedezik, hogy Istennél irgalmat és kegyelmet találjunk, amikor a bűneinkkel elé járulunk, és bűneinkre bocsánatot nyerjünk. Tehát ez az egyik szolgálat, hogy ő esedezik értünk. A másik, hogy engesztelést végez értünk. A Zsidó 2.17-ben ezt olvassuk. Mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért, az ő vére által. Vagyis tisztulást szerezzen a bűnökből. Most ezekben az igékben mind az esedezés, mind az engesztelés folyamatos igeidőben van. Tehát ez nem csak egyszer megtörtént, és azóta nincs. Ez mindig van, hogy ha valaki még nem a Krisztusé, de megterhelik a bűnei, akármikor is éljen Krisztus mennybe menete óta, tehát akár a jövőben is, bármikor oda mehessen ő hozzá, kérve, hogy esedezzen érte az atyához, irgalomért, kegyelemért, bűnbocsánatért, a bűnből való megtisztulásért, és ő engesztelést végez, vagyis tisztulást szerez a vére által azoknak, akik így járulnak hozzá. Aki tehát üdvözülni akar, hívja segítségül az Úr nevét, mint főpapot. Így lesz az Isten királyi széke, trónja, amelyre felvétetett az Úr Jézus az engesztelés helyévé, és a kegyelem királyi székévé. Ugye ott végez engesztelést maga az Úr Jézus a bűnökért. Illetve ott nyerjük el a kegyelmet az Atyától. Ide várja mindazokat, akik még nem az övéi. A kegyelem királyi székéhez. Az engesztelés helyéhez. De ide vár mindannyiunkat is. Újra és újra, akik már az övéi vagyunk. És sajnos mi magunk is, hívő emberként, újra és újra elbotlunk. Bűnöket követünk el. Nekünk is szükségünk van arra, hogy Isten elengedje a bűneinket. Szükségünk van arra, hogy megtisztuljunk újra és újra a bűnökből. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy mi is újra és újra segítségül hívjuk az Úr nevét. Az 1 Korintus 1.2-ben, ugye a korintusi levél elején, amikor még Pál üdvözli a gyülekezetet, úgy szólítja meg őket, de nem csak őket, hanem az egész egyházat, mint azoknak a közösségét, akik az Úr Jézusnak a nevét segítségül hívják a maguk helyén, meg a mi helyünkön. Minden helyen, ezt írja Pál. Tehát igazából a hívőknek a közössége, a Krisztusban már új életet nyert hívőknek a közössége az, akik az Úr Jézusnak a nevét segítségül hívják minden helyen. És ez szintén folyamatos jelenben van. Segítségül hívjuk önmagunk, csúnyán hangzik, de értsétek jól, javára. Azért, hogy megtisztuljunk újra és újra a bűnökből, Krisztus vére által. Tehát Krisztus nevét hívjuk segítségül, és a római levélben, azt írja Pál a Róma 10. részben, a 34. versben, tehát Róma 8.34-ben, hogy Krisztus az Isten jobbján van, és esedezik értünk. Ezt hívőknek írja. És szintén ez az esedezés, ez folyamatos jelenben van. Esedezik értünk. Szintén az, hogy az előbb is mondtam, hogy Istennél kegyelmet és irgalmat nyerjünk, a bűneinkre bocsánatot kapjunk. Ugyanígy érthető az is, amit János első levelében olvasunk. Azt mondja János, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha mégis valaki vétkezik, van pártfogónk az Atyánál. Az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Ugye van pártfogónk, aki esedezik értünk. Szintén folyamatos jelenben. Bármikor is bűnbe esünk, van pártfogónk az Atyánál. És az, hogy ő engesztelő áldozat, szintén folyamatos jelenben van. Az ő áldozata nem csak megtörtént, és a múltban van, az az áldozat ma is hatékony az életünkben. Az ő vére ma is eltörli a bűneinket. Ezért szintén Jánosnál az első levélben olvassuk, hogy Jézus vére megtisztít minden bűntől, hívő embereknek mondja, akik közösségben vannak egymással, mert világosságban járnak. Ha világosságban vagyunk, Jézusnak a vére megtisztít minden bűntől, folyamatos jelenben van. És utána hű és igaz, mint hű főpap, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Tehát megtisztít vére által, és megbocsát. Elengedi a bűneinket. Tehát a kegyelem királyi széke nem csak azért, azokért van, és az engesztelés helye, akik még nem a Krisztuséi, hanem mindannyiunké, akik segítségül hívjuk az ő nevét, azért, mert megterhelnek bűneink. Mit tegyünk mindezek ismeretében? A mennyei lényekkel és az egész teremtéssel együtt dicsérjük Istent, az Atyát, a megöletett bárányt, az Isten lelke által. A Jelenések könyve 5. rész 11. versétől egy ilyen dicséretet olvashatunk. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számunk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a trónon ülőjé és a bárányé az áldás, a tisztesség, a dicsőség, a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Menj, Atyánk, köszönjük néked, hogy te a bűnbeneset embert nem eltaszítottad végleg magadtól, hanem Krisztusban megváltást, szabadulítást készítettél számára, számunkra is, mindannyiunk számára, akik bűneinkben elveszettek voltunk, vagy talán még most is, mert nem hívtuk segítségül az Úr nevét, elveszettek vagyunk. Köszönjük, hogy a te fiadat pont azért küldted ebbe a világba, hogy megkeressed és megtartsad azt, aki elveszett. Köszönjük az ő vérét, amely értünk folyt bűneink bocsánatára. Köszönjük, hogy az a vér megtisztít minden bűntől. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy te segíts bennünket újra és újra a bűneinket nem elrejtegetni, nem valahogy eltitkolni, hanem újra és újra a te színed elé hozni, kérve azt, hogy az Úr Jézus maga az ő vére által tisztítson meg minden bűntől. Segíts, ajándékozz meg bennünket a veled való közösséggel, és te benned az egymással való közösséggel is. Hálát adunk néked, Úr Jézus, hogy áldozattá lettél a mi bűneinkért, hogy te szerettél bennünket, és nem kímélted az életedet, mint halálig. Téged dicsérünk és magasztalunk, aki az Atya trónján vagy, előtted borulunk le, aki megöletett bárány vagy, most is, hogy amíg csak itt a földön vagyunk, hozzád esedezhessünk, és benned elnyerhessük bűneink bocsánatát. Kérünk, segíts megértenünk, miben is áll mindaz, amit eddig olvastunk a te igédben, arról, hogy te főpap vagy, Úr vagy. Kérünk, hogy légy Úr a mi életünkben, és légy a mi főpapunk újra és újra, akihez járulunk a kegyelem királyi trónusához. Amen.